Jó napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és jó szokásunkhoz híven évelején beszélgetünk egyet vagy kettőt, azt is mondtam majdnem, hogy egy jót dr. Farkas Andrással, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztőjével. Mindig meg szoktam kérdezni minden év elején, hogy hogy vagy a követőkkel. Most már 80 ezer fölött vagy, nem?
A követők 86 ezer meghaladta. Nagyon remélem, hogy másfél millió is lesz majd egyszer. Ugye másfél millióan mennek majd 15 éven belül nyugdíjba, és én rájuk számítok, hogy ők érdeklődnek a nyugdíjkérdésre.
Hát merész terveket kell mindig az embernek maga elé tűznie. Jó, nyugdíjhelyzet. Beszélünk majd arról, hogy milyen égető gondokat kell megoldani egy érdemi magyar nyugdíjreformnak. Azt mondtad, hogy életed legjobb tanulmánya, de erről majd valamikor jövő héten beszélgetünk.
Most elárultad a
igen, de te mondtad, igen. Úgyhogy ez egy érdekes beszélgetés. Tehát most viszont aktuálisabb, ugye, a nyugdíj emelésről beszélünk, 23-ról. 15%. Hát ez a félig telt pohár esete, ahogy én látom, a
klasszikusan, klasszikusan az. Ugye a nyugdíj emelésnek mindig azt a mértéket kell alapul venni, ami bekerül a költségvetési törvénybe. És a költségvetési törvény most rendelettel módosított legutolsó verziójába 15% került be. Ez pedig a Magyar Nemzeti Bank jövő évi inflációs előrebecslésénekből vették, és az a tanulmány az azt mondja, hogy 15%-19,5% lehet az infláció 2023 folyamán. A kormányzat szokás szerint a legalacsonyabb szintet vette. Ez, ne felejtsük el, hogy ez a legalacsonyabb szint is idézőjeles, mert soha nem volt még ekkora emelés a magyar nyugdíj történelemben. Igaz, hogy az infláció sem volt 30 éve ekkora, mint most, és még ki tudja, hogy hova fog erősödni. Jelen pillanatban a nyugdíjasok úgy érzik, hogy a 15% persze nagyon jó ez az emelés, de messze nincs összhangban azzal, hogy ők bemennek a boltba, és 45-50%-os áremelésre szembesülnek.
Mert más az élelmiszerinfláció, más a nyugdíjas kosár,
a
ezeket.
Háztartási energiainflációja. Tehát a nyugdíjasnak a 40%-kal, 50%-kal drágább élelmiszer, meg a 60%-kal drágább háztartási energia, és a megdrágult összes egyéb szolgáltatás.
Akit érint, és akit 60%-kal, az ahhoz jön a kosár.
Lényeg az, hogy ő 15% emelést kap most, ugye egyébként ez hamarosan megérkezik a számlákra, és január folyamán mindenki megkapja. Aki tavaly legalább egy napot már nyugdíjas volt, azt hozzá kell tennem, ugye ha akinek idén állapítják meg a nyugdíját, annak nem lesz még emelése, csak jövőre. Tehát minden olyan embernek, akinek tavaly állapították meg a nyugdíját, és legalább egy napig már nyugdíjas volt, december 31-én tavaly, az idén már jogosult erre. Ez a 15%. Most ha ezt megnézzük, hogy milyen egyéb juttatásokra számíthatnak a nyugdíjas, mindjárt rögtön ez a kérdés, a hozzáfordulóknak is az első kérdése, hogy oké.
Mi van még?
És mi van még? Tehát először is februárban jön dupla nyugdíj, ugye már februárban a rendes nyugdíj mellé megkapják a 13. havi nyugdíjat, ami szintén egy jelentős segítség, hiszen maga a 13. havi nyugdíj is egy 15%-kal emelt összegben érkezik majd februárba. Tehát most január és februárban 3 havi nyugdíjat kap minden erre jogosult ember. Azért mondom, hogy minden erre jogosult, mert ez nem csak a öregségi nyugdíjasokra, meg a nők kedvezményes nyugdíjával részesülő hölgyekre terjed ki, hanem 2 tucatnyi egyéb ellátásra részszeresen felsorolja az erről szóló kormányrendelet, 2,5 millió ember kap emelést. Ha ebből a szempontból nézzük meg, akkor ez egy nagyon kivételezett helyzetű társadalmi, hát nem is mondom, hogy réteg, mert ez a társadalom egy negyede, hiszen ők biztosan valamilyen módon az infláció követő emeléseket megkapják. Ami nem mondható el az aktív korú dolgozókra, mert ott vagy kapnak, vagy nem, és egyáltalán nem biztos, hogy ilyen mértékű emelést képes a gazdaság minden szereplője ki izzadni magából. Tehát a nyugdíjasok ilyen szempontból egy biztonságban lévő réteg, mert legalább ezt a 15%-ot, meg a 13. havi nyugdíjat biztosan megkapják. Amire pedig számíthatnak még az év során, ezt egyébként hála Istennek megerősítette a kormányzat is, hogy számíthatnak rá, hogy ha magasabb lenne 15%-nál a jövő évi infláció, akkor jöhet egy évközi rendkívüli emelés a nyár folyamán, és a nyugdíjtörvény pedig előírja a novemberi korrekciót, hogyha magasabb lenne az emelés mértéke az addigi nyugdíjemelések összességénél. Én arra számítok, hogy valamikor június-júliusban megint jön egy akár 4-5%-os nyugdíjemelés, hiszen az inflációs pálya most, ahogy látjuk, biztos, hogy még az első negyedében, talán még az első fél év végéig is emelkedőben lesz, és nem 15%, hanem inkább az a bizonyos 20%-ot elérő pálya mentén lehet majd kalkulálni vele, és utána novemberben pedig meglátjuk majd, feltétlenül ott is kell még egy újabb plusz emelés. Egyébként ez volt a jellemző 2021-re, meg 2022-re is, és 2022-ben már igazi komoly infláció volt, amit ezzel a két évközi rendkívüli korrekcióval tudtak valamennyire kordában tartani.
Ez a plusz havi nyugdíj most nagyon jól jön akkor.
Nagyon jól jön. Általában az átlag nyugdíjakkal szokták ezt illusztrálni, ami előre bocsátom, mindig félrevisz, mert nekünk a medián értékekkel kell inkább számolni, de nézzük meg az átlag nyugdíjat, az most még az emelés előtt, a januári emelés előtt 177 000 forint, ez most fölmegy 203-204 000 forintra az emelés következtében januárban, tehát először haladja meg a 200 000 forintot az átlag nyugdíjnak az összege. Tehát így, ha erre gondolunk, akkor most január-február folyamán egy átlagos nyugdíjas több mint 600 000 forint nyugdíjat fog kapni, ugye mert 3 havi nyugdíj érkezik az első 2 hónap során. Ha a medián nyugdíjat nézzük, akkor is kicsit javult a helyzet idén a 2022-es évhez képest, mert a medián nyugdíj 170 000 forintra fog emelkedni. Ugye a mediánnak azt nevezzük, amelyiknél pont ugyanannyi nyugdíjas kap kevesebb nyugdíjat, mint ahány nyugdíjas többet kap. Tehát 170 000 forintnál többet kap 1 millió öregségi nyugdíjas, és kevesebbet kap egy másik 1 millió öregségi nyugdíjas. És az én fő gondjaim az emelésekkel, pontosan ezzel a medián nyugdíjnál kevesebbet kapó 1 millió emberre ezekkel a nyugdíjasokkal kapcsolatosak, mert az ő helyzetük az duplán megnehezedik, hiszen minél kisebb valaki nyugdíja, annál nagyobb mértékben kell költenie élelmiszerre. És ugye aminek az ára az nem 15%-kal drágult, hanem a 45-50, sőt akár van olyan élelmiszer csoport, ahol akár duplájára nőtt már a tavalyihoz képest az élelmiszer ár, és ezért a kisebb nyugdíjba részesülők helyzete az emelés ellenére is nehezedni fog.
Tehát nyílik az olló.
Nyílik az olló tovább, de ez most az árakhoz képesti olló. Tehát itt nem mondhatjuk azt, hogy egy nyugdíj ár spirál beindult, mert hogy a kis nyugdíjak, annak a teljes, gyakorlatilag a 60%-ánál tartunk, amit elköltenek a kisebb nyugdíjból élelmiszerre, és ott viszont a 15% emelés az 50%-os inflációval áll szemben. Tehát ez egy olyan gond, amit külön kellene kezelni, különösen arra továbbra is 300 000 főt elérő tömegre, akiknek a nyugdíja 100 000 forintot se éri el, most az emelés után sem, és az ő helyzetük az ilyen árak mellett minden túlzás nélkül mondhatom, hogy tragikusan nehézé válik. Az ő segítségükre mindenképpen kellene egy szolidaritási korrekciót bevezetni a nyugdíjemelésekbe, erre egyelőre még ígéret nincs.
Ez a következő beszélgetésünk témája már tulajdonképpen,
ahhoz mert az is
már
tartozik,
reform része kell,
a nyugdíjemelésnek a rendszerét biztos, hogy meg kell változtatni. Most rövid távon azonnal meg kéne változtatni, amíg ennyire magas az infláció, és hosszabb távon is föltétlenül átalakításra szorul, azért, hogy az általad is említett relatív elszegényedés, az, amikor gyorsan romlik a nyugdíjak értéke az aktív keresők vásárló erejéhez képest, hogy ezt a folyamatot lassítsuk, vagy adott esetben meg is tudjuk állítani.
Ott lett volna egy közbevetésem, de nem akartalak megakasztani, mert ez így volt kerek, hogy volt két barátom is, aki vagy az elmúlt év végén, vagy ennek az évnek az elején megy nyugdíjba, és ezt mindig megszoktam tőled kérdezni, mert tudom, hogy nagyon lényeges. Most ki járt jól?
Aki tavaly megy
ugye?
Nyugdíjba.
Igen, akik már egy napja volt ott nyugdíjasként.
Az 22-ben. Általános szabály, amit te is megbeszéltük, hogyha normál idők vannak, akkor mindig a későbbi nyugdíjba vonulással több előny járhat. De most a nagyon magas infláció miatt, aki tavaly legalább december 31-én már nyugdíjas volt, egyetlen egy napig, annak már jár ez a bizonyos nyugdíjemelés, meg jár a 13. havi nyugdíj, és ennek az előnyei felülírják a normál esetben várható későbbi igénylés előnyeit, ami meg az úgynevezett valorizációval, az értékkövetéssel van összefüggésben. Most nagyon jó lesz a valorizáció szorzók táblázata 2023-ban, mert 17-19% közötti mértékre várom az emelkedését. Na de ez nem tud lépést tartani azzal, hogy közben az inflációs emelés, meg a 13. havi nyugdíj, meg a rendkívüli évközi emelések összességében jóval nagyobb mértékben fogják növelni a nyugdíjakat.
Jó, tehát akkor az járt jól, aki 22-ben már nyugdíjasként zárta.
És aki meg idén tölti be a nyugdíját, vagy nyugdíjkorhatárát, vagy a hölgyek közül idén teljesíti a nők 40 feltételeit, ott meg nagyon meg kell gondolnia, hogy idén menjen el nyugdíjba, vagy csak jövőre. Ugye itt is ugyanezek a megfontolások fölmerülnek. Amíg ennyire magas az infláció, addig feltehetően a minél korábbi nyugdíjba vonulás az jobban jár vele az illető, mint hogyha később menne nyugdíjba. Itt viszont még egy tényezőt figyelembe kell venni, hogy a nyugdíjakat nem emelik abba az évben, amikor megállapítják hozzák őket. Tehát, hogyha valaki most idén 2023-ban, mondjuk januárban megy el nyugdíjba, az hihetetlenül kiszúr majd magával, mert egész évben az infláció égetni fogja a nyugdíját, anélkül, hogy bármilyen emelésben részesülhetne, mert akinek idén lesz nyugdíja, az csak 2024-től kap majd.
Ez a kimaradsz is dobásból, ugye? A társaság majd 24-ben.
A hozzám befolyó kérdések túlnyomó többsége most ezzel az időzítéssel kapcsolatos. Okay. Tényleg sok mindent figyelembe kell venni. Meg hát persze van egy csomó olyan tényező, amit azon, tehát magán az emelés tényén, meg eljárásrendjén kívül, meg az infláción kívül is figyelembe kell venni. Elsősorban azt, hogy akar-e dolgozni a nyugdíja mellett, ha akar, akkor milyen szférába, melyik ágazatba, hogy most versenyszféra vagy közszféra, milyen jogviszonyban kíván dolgozni, ez mind-mind befolyásolja, hogy hogyan érdemes nyugdíjba menni.
András, van még 5-6 percünk ebben a műsor részben. Azt szeretném kérdezni és felvetni, nem tudom, hogy még ide mi tartozik szerinted szorosan, de azt majd mondd el. Én azt szerettem volna felvetni, vagy amikor azt mondtad, hogy most jön majd a februárba, ugye ez a tulajdonképpen az a három februárig három havi nyugdíjat kapnak a jogosultak. Majdnem közbeszúrtam, de hát semmi közöm hozzá, senkinek a pénztárcájához, hogy most kéne tudni takarékoskodni. Most kéne az év következő részre takarékoskodni, ebből a három havi összegből. Oda akartam kiukadni, hogy most a nyugdíj célú megtakarításoknak ez a fajta inflációs helyzet, ez a mostani gazdasági helyzet, ez kedvez, nem kedvez, hogy befolyásolja? Hogy
ugye, két helyzetben szoktak az emberek nyugdíj célra takarékoskodni, hogyha vagy jó sok pénzük van, és jól érzik magukat, és emelkedő életszínvonalat tapasztalnak, vagy ha megijednek. Most az ijegység miatti nyugdíjbiztosítási vagy nyugdíj előtakarékossági gondolatok erősödnek, mert meg vannak ijedve az emberek, hogy mi lesz velük a jövőben. Egyébként nagyon szépen látszik, hogy például a nyugdíjbiztosításoknál, meg a nyugdíjpénztári tagságnál most december, 2022. decemberében nagyságrendileg ugrott a szokásos havi új kötéseknek a száma, pont amiatt, egyrészt amiatt, hogy mindenki megpróbálta az adókedvezményét, az adó jóváírást kimaxolni, másrészt pedig azért, mert folyamatosan elég ijesztő fejlemények vannak mind a világban, mind pedig a nyugdíjhelyzet jövőjét illetően, hiszen elegendő csak bárhova belelapozni bármelyik médiumba, vagy meghallgatni bármilyen komolyabb műsort, ott mindig előkerül az, hogy öregedő társadalom, hogy termékenységi problémák, hogy Európa recessziós fenyegetésbe él, hogy mi lesz a világgal,
ki fog dolgozni,
jön hát ez egy újabb téma, hogy automatizáció, mesterséges intelligencia, és így tovább. Az meg aztán végképp az egyik legélesebb téma, és most már látszik, hogy nem csak nálunk, hanem egész Európa ettől forrong, pro és kontra. Tehát lényeg az, hogy számtalan olyan információ éri el az embereket, amik tényleg a félelem szintjét, a szorongás szintjét tudják növelni, és ennek egy nagyon természetes megoldási módja, hogyha valaki például nyugdíjcélú megtakarításba tud némi pénzt beletenni. Ez a középosztálynál, meg a felső rétegeknél ez mindig is természetes volt. Most talán ez szivárog egy kicsit lejjebb, hogy akinek aki úgy tud a munkáltatójával zöldágra vergődni, hogy az inflációt meghaladó mértékű emelést tud ki sajtolni, vannak ilyen cégek is, akkor abból nyilvánvalóan célszerű lenne, hogyha a jövőre is gondolna, mert nem lesz minden éve olyan szerencsés, hogy magasabb, egy reál növekedést tud elérni a jövedelmében.
Éppen Tatár Attilával, a bankweb.hu főszerkesztővel beszélgettem, aki nagy tisztelőd, és pont arról egy-két napja, hogy akinek most pénze van, az most mit csinál vele? Mit kötvényt, részvényt, ciha, arany, oké. Azért kérdezem, mert veszít 20-valahány százalékot egy évben a tőkéd, a pénzed, az értéked, attól függ, hogy miben van. Ha nyugdíjba fekteted, előtakarékosságba fekteted, akkor nem ugyanúgy jársz, mint az összes többi eszközzel?
Két dolgot, mindig az idővel kapcsolatos két megjegyzés. Az egyik a saját életkorunk. Tehát minél fiatalabb valaki, annál kevésbé törődjön azzal, hogy aktuálisan egy évben mi történik, mert hogy 15-20-25-30 évre szóló trendeket kell majd figyelnie, mert annak az eredménye lesz az ő saját privát nyugdíjtőkéje. Tehát minél fiatalabb valaki, annál inkább kockáztasson, és annál inkább merjen befektetni bármilyen kockázatos eszköz osztályba is. A másik pedig pont az az időtényező, ami ez ilyen típusú befektetéseket megkülönbözteti a normál banki, vagy normális befektetési alapokba való befektetéstől, vagy a napi részvényvásárlásoktól, mert itt a táv az valóban évtizedes, vagy évtizedekben mérhető, és emiatt mindig van ideje kidolgozni a pénz- és tőkepiacoknak az aktuális évek rossz eredményeit. Ha megnézzük, 2008-ban milyen hatalmas baj volt, és mennyire meg volt ijedve mindenki, utána jött egy 10 éves elképesztő bikapiasz, tehát aki akkor nem ijedt meg, nem realizálta a veszteségét, inkább nyomott még bele pénzt, mert az az ősi bölcsesség, hogy akkor vegyél, amikor olcsó valami, most pedig néhány befektetési eszközosztály rendkívül olcsó, tehát most éppen nem a kötvények kéne foglalkozni, hanem a részvénnyel, és hogyha ez megugrik majd, a részvény, mert meg fog ugrani, hát hiszen a történelem mindig ezt tanúsítja, akkor majd nagyon megnyugvásra tekinthet a nyugdíjcélú megtakarításaira. Tehát ne féljünk, veszteséget ne realizáljunk, és semmiképpen ne a párnaciába tartsuk a pénzt.
Érdekes, azt mondtad, hogy kétféle helyzet van, ugye, amikor az ember a nyugdíjban gondolkozik előre 10-20-at.
Vagy örül, vagy fél.
Értem, de én meg azt gondolom, a félelem az sokkal erősebb motiv.
Most nagyon.
Mert amikor örülsz, és minden rendben van, ahogy te mondtad, meg bika a helyzet, bika a piac, és bika, akkor kevésbé, hiszen erről beszélünk mi majd egymással legalább 10-15 éve. Akkor, mikor minden süt a nap, akkor nem veszel téli kabátot.
Igen, pedig akkor leértékelve. Igen.
Mi tartozik még ebbe a körbe?
Hát nézd, biztos, hogy az évközi rendkívüli emelések majd egy fontos kérdést jelenthet, majd júniusban, meg októberben érdemes lesz erről is beszélgetnünk, és aztán nyilvánvalóan a nyugdíjas társadalom lobby erejétől függ, hogy milyen egyéb plusz juttatásokat bír kisajtolni majd az nyugdíjasok összességére vonatkozóan. Én hangsúlyozom, hogy a szolidaritási elemet meg kell erősítenünk a nyugdíjemelés rendszerében is, mert az említett 300 ezer ember, aki nagyon lecsúszott a legalsó jövedelmi decilisben a nyugdíjasok között, és ehhez hozzá kell számolni rengeteg olyan embert, aki nem nyugdíjas, hanem ilyen nyugdíjszerűnek minősített egyéb ellátásban részesül, például a megváltozott munkak, a rokkantsági meg rehab ellátásban részesülők, az ő juttatásuk az nagyon sok esetben annyira alacsony, hogy hiába emelkedik 15%-kal, az gyakorlatilag a helyzetükön nem javít semmit, mert ők aztán 100%-os. És ők így van, és még tovább szakadnak, és az ő helyzetükre egy szolidaritási korrekciót mindenképpen ki kéne lobbizni a nyugdíjas szervezetek.
Utolsó dolog, amikor ennyi bajsúlyt, földrészeket, globuszt, országot, akkor nyugdíjreformról beszélni, érdekes kérdés, izgalmas kérdés, ha most a helyzet ilyen, amilyen, ez elősegíti azt, hogy ezzel a döntéshozók most foglalkozzanak, és amit esetleg az elmúlt években, évtizedekben nem tettek meg, azt most tegyék meg ebben a nem túl egyszerű helyzetben.
Van egy nagyon erős kényszerítő erő, úgy hívják, hogy magyar nemzeti helyreállítási és ellenálló képességi vagy alkalmazkodási terv. Ez ebben vállalta a magyar kormányzat, hogy legkésőbb 2025. március 31-ig már törvénybe is iktatja az új nyugdíjreform rendelkezéseit. Ettől félek egy kicsit, mert egy nyugdíjreformhoz abszolút nem elegendő 2 év, különösen, hogyha nincs egy nagyon hosszú előkészítő munka, de mindegy, van ez az erős kényszerítő erő, addig az Európai Uniós pénzek beáramlásának egyik feltétele, hogy a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát biztosító intézkedéseket tartalmazó reform létrejöjjön. Tehát lesz reform, hogy mi lesz a tartalma, az még nagyon kérdéses. Remélem, hogy nagyon sok olyan javaslat is bekerül majd a reformba, például amiket én is folyamatosan fejtegetek.
És amiről beszélgetünk néhány nap múlva. Dr. Farkas András, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztő volt itt nálunk. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.